9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pietro Parolin bíboros az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét tegnap, megáldotta a megújuló székesegyházat. A szentszéki államtitkár homiliájában a háború elől menekülők befogadása, a szenvedők megsegítése keresztényi kötelezettségéről beszélt. Pietro Parolin tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét, aki lelki közelségéről és imáiról biztosította a magyar híveket, és áldását küldte rájuk. Jelezte, a Szentatya nagy szeretettel emlékezik a 2023. április végi magyarországi apostoli látogatásra. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek a szentmise elején köszöntőjében arról beszélt, a török időkben elpusztult esztergomi bazilika új felszentelése 1856. augusztus 31-én az első lépés volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása után az enyhülés és a párbeszéd felé a magyar nemzet és a bécsi udvar között. Dunakeszin nyitotta meg a 2024-25-ös tanévet a kulturális és innovációs miniszter, az igazságügyminiszter és a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hankó Balázs szakminiszter kiemelte, 3 év alatt megduplázódott a szakképzésből felsőoktatásba felvettek létszáma. Rétvári Bence államtitkár a PISA felmérések eredményei kapcsán arra hívta fel a figyelmet, az elsők között alig lehet találni európai országot. Utalt arra is, az idén több mint 32, jövőre pedig várhatóan 21%-kal emelkedik a pedagógusok bére. A településen átadták a Dunakeszi diáknegyedet is, ahol gimnázium, technikum, szakképzőiskola, sportcsarnok és úszoda is helyet kapott. Az oktatási komplexum 1500 tanulót képes befogadni. A diákok mobiltelefonjainak iskolai begyűjtésére vonatkozó kormányrendelet hatályon kívül helyezését követeli a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a rendelet komoly alkotmányos aggályokat vet fel, sérti a tulajdonhoz való jogot, sértheti az iskolák és a pedagógusok szakmai autonómiáját, ellehetetleníti a digitális kultúra tanítását, ezáltal a nemzeti alaptanterv céljai is megkérdőjeleződnek. A Semmelweis Egyetem bejutott a világ elitbe, a Times Higher Education felsőoktatási rangsorában már a világ 300 legjobb egyeteme közé tartozik. Erről az intézmény rektora beszélt a fővárosi tanévnyitón. Merkeli Béla hozzátette, céljuk az első 100-ba kerülni. Budapesten megnyílt az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium. Az intézménybe már 350 gyermek jelentkezett. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója úgy nyilatkozott, a most megnyílt iskolában az ide érkezett gyerekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdet előtt az egyszülős központ. Ha legyen könnyebb az iskolakezdés programnak köszönhetően, az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak, emellett maximum 100 000 forintos albérlet támogatást nyújtanak 10 egyszülős családnak szeptemberben. Rágalmazási ügy miatt Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kéri a főváros második és harmadik kerületi bírósága az Európai Parlamenttől, tudta meg az Index. A DK politikusát és európai parlamenti képviselőjét Áder János testvére Pölöskei Gáborné jelentette fel, miután bűnösnek nevezte őt a pedofil botrányban. A politikus azt állította, a volt államfő húga a fővárosi oktatási gyermek és ifjúságvédelmi főosztályának vezetőjeként tudott a bicskei pedofil igazgatóról, mégsem tett semmit. Az érintett ezt cáfolja. Élesedik a magyar mobilbankokban az azonnali fizetés új megoldása. Szeptember 1-től minden banki ügyfél képes lesz QR-kóddal fizetni. A Quick márkanév alatt futó új fizetési megoldás ingyenes az ügyfelek számára, online fizetésekre és a boltokban a kasszáknál is lehet majd használni. 6 embert megkéseltek egy németországi buszjáraton. Az áldozatok közül 3-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A nyugat-németországi Siegen városában a 32 éves gyanúsított német állampolgárságú nőt a támadást követően őrizetbe vették. Az incidens idején csaknem 50 utas tartózkodott a helyi fesztiválra tartó járművön. A hatóságok vizsgálják az eset indítékát. A támadás alig egy héttel követte a szolingeni késelést, ahol 3 ember életét vesztette, 8-an súlyosan megsérültek. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a gomoly felhőkből legfeljebb az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé felélénkül, a csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul, és hasonló időnk lesz a következő napokban is. Hiába van szeptember, a kánikula nem enyhül. Híreinket hallották.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sok felé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, megmaradásunkért, összetartozunk.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Dudás Ferenc Erdélyből származott, eredetileg színésznek készült, gazdálkodó szülei pedig fogorvosnak szentek, ő mégis úgy döntött, lelkipásztor lesz. Feleségével a rendszerváltás után települtek át Magyarországra, 1992-ben került a poroszlói gyülekezet élére, és nyugdíjazásáig ott is szolgált. Dudás Ferenc egész életében a jóért harcolt. Eredményeit annak köszönheti, hogy mindig alázattal fordult az emberekhez. Kollégáira szolgatásként tekintett, soha nem hatalmaskodott senki felett, mondta abban az interjúban, amit nyugdíjba vonulása kapcsán készítettünk vele 2018-ban. Mai adásunkban ezzel a beszélgetéssel emlékezünk rá. A riporter Sike Gábor.
Körülbelül 4 esztendővel ezelőtt volt Esperes úrnak a beiktatása, akkor ugyanígy itt beszélgettünk. Nyilván az egy nagyon harcos nap volt, rengeteg vendéggel, rengeteg meghívottal, és emlékszem, hogy Esperes úr célként azt fogalmazta meg, folyamatosan ezt hangoztatta a beszélgetés alatt, hogy azt szeretné, hogy valamilyen szinten béke valósuljon meg itt az egyházmegyében, illetve legyen egy egység és összefogás. Így utólag mennyire sikerült ezt a célt megvalósítani?
Emlékszem erre a kijelentésemre, és az alapigét is úgy választottam meg, amelyben benne volt egy az embernek a magatartása, az emberi tartás, hogy a ti szavatok legyen igen, az igen, a nem, az nem. Arra is emlékszem, amikor nem egy lelki szértekezleten, természetesen a beiktatásom alkalmával is a békesség megteremtésére tettem a hangsúlyt. Talán elmondhatom, hogy az életem során az egyik legkiemelkedőbb sikerélménye az, hogy ezt a célkitűzést az egyházmegyénkbe elértem, nincs feszültség, és azért megy ilyen szépen, ékesen és szép rendbe az új esperesnek a megválasztása, valamint az egyházmegyé főjegyzőnek a megválasztása is. Egervölgyén békesség van.
Hogyha visszatekint Esperes úr a 4 év szolgálatra, emellett mik azok az eredmények, amelyeket szívesen kiemelne?
Azt hiszem, hogy sok szép eredményt be tudok számolni. Ami talán a legfontosabb az, hogy a lelkészek egymás között jó hangolatba, jó kedvel találkoznak. A másik eredmény pedig az, hogy ezzel még mindig kell javítani, de azért eredménynek tartom azt, hogy időbe beküldik mindazokat az írományokat, jelentéseket, amit az esperes tőlük elvált, és el is várok még mai napig is. Ez a kezdet-kezdetén úgy történt, hogy volt olyan kollega, aki úgy megfeledkezett, rátelefonáltam, nem írtam sohasem egy dörgedelmes levelet egy kollégának se. Aztán egyszer mondtam a feleségemnek, hadd ne mondjak most nevet, öltözzé föl, és megyünk a kollégához, viszük a bélyegzőt, és ott helybe mindent megcsinálunk. Úgy is történt, elmentünk mind a ketten, a házaspár otthon volt, kitettem a bélyegzőt az asztalra, kértem a szárószámadást, költségvetést, ott lepecsételtem, az egyik példát elhoztam, a másik maradt. Az volt a válasz a kollega részéről, az életben többet elő nem fordul, hogy ő elmaradjon azzal, amit az esperesnek be kell küldeni.
Akkor ez egy olyan finom ráutoló magatartás volt?
Ez így van, egy finom ráutoló magatartás volt, és én ezt a módszert használtam az egyház megyénkbe. Tehát nem azt az utat választottam, kollégák vagyunk, tehát ezt mindig figyelemmel bevettem, hogy kollégák vagyunk, lelkipásztorok vagyunk. Nem voltam és nem is tudok hatalmaskodni, hogy idézőjelben mondjam ezt, hanem úgy szolgatási kapcsolatot alakítottam ki, és próbáltam rávezetni a kollégákat arra, hogy megvan nekünk a saját kötelezettségeink, és oda kell figyeljünk egymásra. Mert egy esperes csak akar tudja végezni a munkáját. Becsülettel, tisztességgel, akár a zsinat felé, akár a nyugdíjintézet felé, vagy a kerület felé, ha a kollégák betartják a határidőt. És ezt is elértem, ez az én egyik legnagyobb eredményem a békesség mellett.
Igen, mert hogy egy ilyen tisztség rengeteg adminisztrációval jár, és nem árt, hogyha ott van egy kiszámítható rend. Lelkipásztorként, poroszlói lelkészként hogyan lehetne megvonni a mérleget? Nézzük most ezt az oldalát a szolgálatnak.
Akkor egy kicsit vissza kell kanyarodni, ezelőtt 25, közel 26 esztendőre. Ez nem egy könnyű terület. Nem volt könnyű terület előttem sem. Itt még egyszer volt a közel 380 év alatt, még egyszer volt egy esperesi hivatal. A jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy Szendrei Károly, aki itt volt lelkipásztor közel 40 esztendeig, haraggal ment el, badarságon vesztek össze a presbitériummal, utána a következő lelkész az is elment, a következő lelkész az is elment, és én úgy kerültem ide, hogy az első lelkipásztori fizetésemet nem tudtam fölvenni, tehát akkor volt 12 ezer forint a lelkésznek a fizetése, és az egyházközi kasszájában 10 ezer forint volt. Nagyon lentről kezdtük, nagyon kemény munka volt, kitartóan végeztem a munkámat, és hál' adjon a jó Istennek, szép eredményt értünk el. Lehetne jobban is, mint mindenfele, az élet minden területén, de nagy megnyugvás nekem az, hogy úgy adom át az egyházközséget, úgy adom át az esperesi hivatalt, hogy aki utána fog jönni, az, ha odafigyel, ha még tesz is hozzá valamit, mint fiatal ember, akkor még nagyobb eredményt fognak elérni. Tehát megnyugodt lélekkel végeztem végig a munkámat, és úgy végzem mai nap is.
De sorolta esperes úr, azért ez egy nagy dolog, hogy önt megelőzően mindenki távozott a posztjáról, ön pedig nem csak hogy kitölti, és gondolom beszélhetünk erről is, hanem marad Poroszlón, hiszen most is abban a házban beszélgetünk, abban a lakásban, ahol majd a nyugdíjas évek következnek. Tehát ez nyilván azt bizonyítja, hogy esperes úr tiszteletesként is jól érezte magát itt Poroszlón.
Igen, az egész családom jól érezte magát. Na természetesen vannak összetűzések, a gyülekezeten belül a lelkipásztor is, mondjuk a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok között, mert a nemre, ha valami nem jó, azt nem mondhatod azt, hogy jó és igen. Én Nagy Károlyban voltam segédlelkész, Orosz Árpád, megboldogult Orosz Árpád esperes mellett, és azt mondta nekem, fiam, soha ne törekedj arra, hogy téged mindenki szeressen, mert ez azt jelenti, hogy a rosszra is azt kell mondjad, hogy, vagy azt mondod, hogy jó. és ez így igaz, hogy ő nekem akkor elmondta, és én ezt tartottam is magamat egy életen keresztül, ha valami nem volt jó, és én meg voltam arról győződve, hogy ez nem szabad se a presbitériumnak, se a gyülekezetek megtenni, azért harcoltam, és mindig örömmel tapasztaltam azt, hogy azok, akik más irányt választottak, és azt akarták mondjuk érvényesíteni, a végén rájöttek arra, hogy az az irány nem volt jó, és a másik irány pedig jó volt. Igen, a családom szeretét, azért is maradtunk itt, és itt szeretnénk eltölteni a kis nyugdíjas éveinket, remélem, hogy elképzeléseink szerint.
Annak idején a család együtt érkezett Erdélyből. Megérte áttelepülni, bár előbb beszélgettem kedves feleségével, és mondta, hogy azért ez nem volt egy egyszerű történet.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz történet volt. Hát ahhoz, hogy én elmondjam, hogy miért települtünk át, nem tudom, hogy alkalmas-e ez a beszélgetés erre, de hát ha nem alkalmas, akkor majd azt lerendezett.
Abszolút alkalmas.
Én vagyok az első tanult ember a mi családunkból. Én szilágysági gyerek vagyok, ott születtem Szilágy Görcsönybe. Apai, anyai ágon gazdálkodtak, parasztemberek voltak, nagyon szorgalmas parasztemberek voltak, és mivel sokat dolgoztak, amikor volt az úgynevezett rendszerváltás, a kommunista rendszernek a kialakulása, a nagyszüleimet bezárták a börtönbe. Édesapám börtönbe volt. 11 hektár föld volt, az nem volt nagyon sok föld, de abban az időben mégis soknak sok is volt, ugyanis azt nem lehetett megművelni már igavonó állattal, meg kapán, és így volt napszámos, meg volt a harmados, meg felébe kiadt édesapám földet. Amikor el akarták venni, hát nem akart adni, és így bekerült a börtönbe. Ott aztán voltak tanult emberek, orvosok, ügyvédek, ahogy nekem hogy elmondta, meg lelkészek is, és elmondták édesapámnak, hogy hát ha ezt nem adod át, vagy nem tudom, tegeztik, vagy magasztak, akkor itt téged meg fognak ölni. Mert akkor az olyan rendszer volt. Aláírta, mindent elvettek, és így engemet rögtön felvettek a gimnáziumba. A nővérem sokkal jobb tanuló volt, sokkal szorgalmasabb volt, 3 évek volt idősebb, mint én, 3 szó volt fölvételizni, nem vették föl. Ahogy édesapám leadta a vagyonát, vagy vagyonunkat, én azonnal bekerültem a gimnáziumba. Soha nem gondoltam arra, hogy én lelkész leszek. Én személyesen színész szerettem volna lenni. A Major Andrásról lehet hát hallani, itt van 2 fia, mind a kettő itt van. Magyarországon mind a ketten lelkészek, unokatestvérek voltunk, ő is teológus volt. Volt egy ilyen nagy tükör nagyapámnak a szép szobájába, akkor mikor nem voltak otthon a szülők, akkor vettünk egy fél literes üveget, és mondtuk a verset, Adinak a versét, ne kellett volna fölvételizni a Színi Akadémiára. Énekeltünk, hogy majd mind a ketten színészek leszünk.
Az üveg helyettesített a mikrofont?
Az üveg helyettesített a mikrofont. És édesanyám szerintem Horthy idejében apámmal valahol ott a faluba vagy Zilahon láthattak egy filmet. És abban a filmben látták azt, hogy félpucéron ölelgőnek a színészek egyik a másik. És nem látott egyebet, szerintem akkor egyet lát. Elmondta ezt szépen nekem. Édesapám fogorvost akart belőlem mindenféleképpen Marosvásárhelyen. Nem voltam én nagyon jó tanul, de mindig megtanultam azt, ami kellett, és akkor meg is voltam elégedve. Amikor leérettségiztem, 2 ilyen dologra emlékszek az életemben, amikor leérettségiztem, nálunk az volt kötelező, vagy divat, nem tudom, de belső lelki indítatás volt az szerintem. Mindenki 2-szer az Isten házában volt vasárnap. Gyerekek, felnőttek, lehet, hogy volt 2-3% a falunak, aki nem, de azt ki is közösítették. Mentem egy délután az Isten tiszteletre egyedül, a lelkész egyedül jött ki a parókia a kapuján, a parókia és a templom között lehetett egy olyan 300 méter, egy domba föl kellett menni. Megfordult Éli Sándor, és azt mondja nekem, hogy nem akarsz teológiára menni. És másodpercek töredék alatt azt mondtam, hogy igen, én így lettem lelkész. Nem emlékszem, hogy ezért imádkoztam volna. És én így lettem lelkész. Ez volt az első az életemben, amit így tudok kötni, meg a házasságom. A házasságom úgy volt, hogy hát 26 évesen megismertem a feleségemet, és elmentem Érszentkirályra, meglátogassam Albi Bélát, nőtlen fiatalember volt, november 4-én, 1974-be, 73-ba, sötét volt, akkor nem volt az utcán világítás, parókia be volt kulcsolva, bemegyek a szomszédos, megkérdezem a bácsit, hogy itt van a tiszteletes úr valahol a faluba, azt mondja, igen, Sorkoszton. Eldébén annak idén szokás volt az, ha egy fiatal lelkész úgy került ki egy kis faluba, hogy nem volt feleség, akkor elhívták vacsorázni, ebédelni, és ezt mondták Sorkoszt. És mondom, azt mondja, Nagy Pistánál van Sorkoszton. Mondom, nézd, én nem tudom, hogy ki a Nagy Pista, de azt sem tudom, hogy ki lakik, hol lakik Nagy Pista. Novemberben már nagyon sötét volt, mint a 4 óra után. És azt elkísért, elkísért, a vacsora már befejeződött, ott volt egy néhány presbiter, ott volt az asztalon egy kancsó bor, mert már vacsorát befejezték, se idős, se fiatal hölgy nem volt, és egyszer rá 10 perc, még vasárnap volt, és falunok a vasán felöltöztek ünneplőbe, megjelenik egy szép kis lány, mini szoknya, és leül oda, és elkezdünk beszélgetni. Akkor estén azt mondtam Albi Bélának, mikor még a kisujjára fogtam meg, Béla, te ezzel a lányjal meg fogsz esketni. De ez akkor este történt. De ez a két dolog az életemben olyan, amikor azt látom, hogy ez az Istennek a gondviselése, vagy irányítása, vagy beavatkozása az életembe. Ha most kellene válaszok pályát, ugyancsak lelkipásztori pályát választani, nem könnyű, nagyon nem könnyű, és ugyancsak őt választani a feleség. Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhőtlen volt a mi kapcsolatunk.
Nem is jelenteti.
Tehát ez nem azt jelenti, de ez volt, ezt így éltem meg, és innenek nagyon örülök.
Könyörögjünk már vissza egy picit az áttelepülésre az anyaországba. Ugye szóba került, hogy ez nagyon nem volt egyszerű történet.
Nagyon nem volt egyszerű történet.
Mi indokolta?
Ami indokolta az én életemet, hogy elmondtam, úgy elfejeztem azt a gondolatot, hogy mit csináltak édesapámmal, a nagyszüleimmel, ugyanazt megpróbálták csinálni a kolozsvári teológ, a szekuritáté, tehát a szekuritáté. És annyira gyötörtek, és annyira kínoztak már, hogy azt mondtam, hogy ezt már nem lehet kibírni. Tehát éjszaka 1 órakor. Csörgött a telefon, annyi telefonáltak a rendőrségről, csak mondjuk egy példát, hogy nincs benne az útlevelem. Egyszerűen. De ezt tudtad pontosan, hogy nem igaz. Föl kellett kell, el kellett menjél, és mindig nyaggattak.
Tehát ez végül is egy abszolút megtervezett zaklatás volt a részükről?
Megtervezett zaklatás volt. Nagyon sok kollégám ebben tudtunk is egymásról, tehát volt egy-két kollega, akit én fel tudnék sorolni, de nem akarok neveket mondani, akik ugyanezt elmondták, kikészültek, volt, aki nekiállt és elkezdett inni. Volt, aki részegen ment fel a szószékre, és ugye bántották, belehajszolták. Belehajszolta a szekuritáté, az értelmiséget, de a lelkészeket főképpen, hogy idegleg teljesen készítsék ki. Tehát ezt érezted és tudtad. És amikor ezt értem, nem megy ki, megjelentek nálam a román emberek, szomszédom, most halt meg nemrég, román ember, állatorvos. Szembe volt a parokiával az állatorvosnak a lakása, havonta kiment hozzá a szekuritáté, és havonta kellett adjon rólam jelentést, nem bírta lelkileg, azért mondta el. Tehát ő nem bírta lelkileg már, hogy jönünk, jártunk egymáshoz, hogy havonta, hogy ki jön be hozzám, meddig ül ott, vele mit beszélek. Eljött egy presbiter hozzám, nem mondom a nevét, mert ő már meghalt, a fia él, presbiter, hogy a szekuritáti megy hozzájuk, és a fia járt hozzánk a feleségével. Nem bántam őt, mert őt is kínoszták, mert a feleség olyan helyen dolgozott, hanem akkor kirúgták volna onnan, és akkor az is mindig jelentést kellett adjon. A fodrászom eljött, és mondta, hogy jelentést kell adjon. És akkor ezt már nem bírtad. És akkor megpróbáltam. 87-ben adtuk be az áttelepítési kérelmünket, és akkor el lehet képzelni azt, hogy Bukarestből kaptuk a levelet, és a levélbe szépen az volt írva, hogy menjünk fel Bukarestbe az ügyintézés céljából. 7 órakor este indult Nagy Károlyból a vonat Bukarestbe, reggel 7 órakor érkeztél meg, de azzal a feszültséggel, ami benned volt. Bementünk, hát itt hogy is mondják annak, az az idegen forgalom, vagy a külföldi áttelepülés a kapcsolatosnak, volt annak egy hivatalos neve, és úgy, ahogy mondom, nem lehetett leülni, az előszobában kellett várni, de nem volt szék, nem volt lóca, ott tartottak 1 órát vagy 2 órát, bementél, és 1 másodperc alatt el volt intézve, refuzált, 1 másodperc, nem lehetett se kérdezni, miért, vagy hogy. Onnan akkor gyere haza, Szaniszlóra, összetörten, lelkileg, teljesen kikészülve. Ezzel van mégis egy szép emlékem. Hát, hogy akkor lehettem, hogy 37 éves, a feleségem 34. Annyira el voltam fáradva, hogy el voltunk fáradva, hogy éreztük, hogy nagyon-nagyon nagy bajban vagyunk. És Bukarest közepén ott voltam, ott lehetett megvenni a repülőjegyet, és ki volt szépen írva, persze románul, hogy ekkor és ekkor indul Bukarest Szatmár németi repülő. Soha nem ültem a repülőgépen. Én sem, meg a feleségem. Mondom, Klári, gyere, menjünk repülővel, és akkor egy óra voltam. Ő nem. De ez ott történt a főtér kellős közepén. Mondom, Klárikám, megveszem mind a két jegyet, akkor bemegyek. Mikor én kívülök, te el fogod dönteni. Jössz, vagy nem jössz. Én repülök, és akkor majd jössz délután vonattal. Amikor látta, hogy én nem engedek, a 21-ből mellő csatlakozott, és felültünk a repülőre. 1:10 volt a repülés, végig imádkozta. Tehát a mi atyánkat 1:10 mondtam, mondom, látok már, ezért megérte, hogy te repülővel jöttél első alkalommal. Mert így a mi atyánkat, hogy néhányszor elmondtad. És akkor ez így működött. Tehát mindig visszautasították, kínosztak vissza. Amikor jött a rendszerváltás, azt mondtam, hogy elindultam, nem tudom, mi lesz a nóta vége. Én megyek.
És hát volt valami kapcsolatod az anyaországgal? Vagy, tehát ugye átjön az ember a határon, hogyan működött utána a dolog, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Volt egy ismerősöm, a Zilai, annak az édesapja lelkész volt, és azt küldött nekünk, nem ő, hanem ő keresett egy dudás nevezetűt, egy befogadót, mert befogadó nélkül nem lehetett beadni azokat a írományokat. Igen, megtörtént az, hogy akkor megkaptuk az áttelepülési engedélyt, 90-ben, akkor az űrzavarban megkaptad, hamar, de akkor keresztbe tett az egyház. Nyírmadára meghívtak lelkésznek, voltam is kint, Tőkés püspök nem jól csinálta, mert ez nem írta alá az én kérelmemet, hogy itt én kapjak munkahelyet. Egyszerűen nem írta alá. Nyírbátyával kerültünk, az összes bútorunkat betettük a csűrbe, egy csűrbe, ott voltunk 6 hétig, nehéz körülmények között, fogyott elfel a pénzed, nem akartak munkahelyet adni, szolgálati helyet adni. Akkor volt a választás, 90-ben volt, és oda kerültem Kürti püspök úrhoz, hogy aztán milyen törvényt lépett át, vagy milyen, de azt nem tudom, valami. Azt mondta, hogy itt van 4 gyülekezet, úgy kerültem Rásony, Berencs, Halmai, Kármai. Elvállalom-e? Mindent elválasz a családod itt. És itt kerültem én Kásmárkra, Rásonyba, Halmara és Berencsre. Na, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Megviselte a családomat, meg a gyerekeket, a feleségemet, engem talán a legjobban, mert láttam azt és éreztem, hogy a feleségem meg a két gyermekem úgy bennem remélt. És a végén aztán úgy kerültem ide, hogy ott 5 istentiszteletet kellett tartsak, 5-öt, és láttam, éreztem, hogy megint az nem lehet minőségi istentiszteletet tartani. 9-kor kezdtem, és 3-kor fejeztem be. És a református lapjába ki volt írva a pályázat, és István fiam vizsgázott németből Sárospatakon, pótvizsgázott. Örültem neki, hogy sikerült, azt mondta, édesem, menjünk, nézzünk valami kocsit, mert nekem Dacián volt. Ilyen használt kocsikat. Eljöttünk errefele, Miskolc, és köves között volt. Még látházám, hogy valahogy ilyen park. És akkor hozta a postás a reformátusok lapját, amikor mi indultunk, hogy nézzük a használt kocsikat. Megnézem, 12 000 forint, Poroszló. Veszem a térképet, na mondom István, akkor megyünk, megnézzük a kocsit, és elmegyünk Poroszlóra. Eljöttünk Poroszlóra, megtetszett minden. És amikor hazamentünk, én rögtön beadtam a pályázatot, közben letettem a különbözeti vizsgát is Debrecenbe, tehát minden papír ehhez megvolt, és úgy kerültünk ide.
Az mihez kellett a különbözeti vizsga?
Hát ugye az egyházjog Kolozsváron, meg az itteni egyházjog az nem egy és ugyanaz, tehát abból kellett, meg egy általános, most is van ez az úgynevezett egységes lelkész képesítő vizsga Budapesten, most ezenek a neve, akkor különböző vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy én pályázat.
Az abói szolgálathoz nem kellett még akkor? Vagy ez annyira rövid volt, hogy mire meg lehetett volna szerezni, az véget is ért?
Nem, hanem az úgy történt, hogy Rásony Sáberencsre, mint helyettes lelkészt neveztek ki. Tehát elfogadták a diplomát, de úgy még nem pályázhattam meg semmit, még nem tettem le a különbözeti vizsgát. Mint helyettes lelkész szolgálhatta volna, beosztott lelkész, segéd lelkész, bármeddig, de közben letettem ezt a vizsgát, és ahogy én letettem, rá egy pár napra volt ez a pályázat lehetőség, akkor úgy pályázta meg. Nagyon-nagyon nehéz volt. Azt nem tudom, hogy vállalnám-e még egyszer az átterületet.
Nagyon nehéz volt?
Nagyon nehéz volt. Lelkileg nagyon jó helyen voltam, nagyon szeretett a gyülekezet.
Ott mennyi ideig tartott a szolgálat?
Szaniszlón voltam 15 és fél évet, 18 év. Itt pedig most már van, itt van 26, itt 28 év.
Rásos Emberencs az mennyi idő volt?
2 év és 2 hónap volt ott, és itt van mindjárt már nem 26, és így van nekem 28 esztendő. Az nagyon nehéz volt az áttelepülés. Az nagyon nehéz volt, ez megviselte az egész családot. Volt honvágyunk, volt, hát ez érthető volt, mert nagyon jó helyen voltam, nagyon jó gyülekezet, azóta is járnak Szaniszlóról ide, látogatóban most is, mikor volt a kibúcsúzó istentisztelet, nem tudom, 15-en vagy 20-an itt voltak, jó a kapcsolatom, máskülönben a Rásinyak és minden gyülekezeti, tehát jó a kapcsolatom, és a lelkészel is ugyanúgy, ahol én megfordultam eddig. De az egy gyötrelmes élet volt. Az, aki nem élte meg azt a diktatúrát, az egy kegyetlen diktatúra volt, és a becsületes embereket pellengérezték ki, nem azokat, akik odálltak melléjük. És úgy képzelje el, hogy én ott voltam 42 éves koromig, és se egyházmegyei, se egyházkerületi szinten egy bizottsági tagságot nem kaptam az egyházon belül. Semmilyen tisztségetben nem adtak az egyházon belül. És átjövök Magyarországra, és a püspök jelölt nem voltam. Már gimnazista voltam, és nyáron a Szilágygörcsényi Zila között két oldalt az úton eperfák voltak. Arra nem emlékszik Ábor, de itt is azt mondják Magyarországon, és eperfák. Az eperfáról kellett szedni a falevelet, a sejemhernyónak. A kommunista gyerekek, azok mentek a strandra. Én a kulát gyerek, a fa tetején voltam, és szedtem a falevelet. De amire emlékszem, próbáltam elbújni a fa tetején, hogy ne lássák, hát mint gyerek, ne lássák ők, akik rövid nadrágban mentek a strandra, na a kulák fiú szedheti a sejemhernyónak alá. Ezeket is át kellett írni, de azt mondta apám, és jól mondta, ez van, fiam, talpra kell állni. Mindig ez volt a jelszó. És talpra álltunk, és hála Istennek itt vagyunk.
Ez nagy dolog, ilyen mozgalmas gyermekkor, fiatalkor, utána a lelkészi szolgálat, az áttelepülés. Szóval ilyen mozgalmas esztendők után hogyan telnek majd a nyugdíjas évek? Van valami célterv, van valami hobbi, ami majd kitölti a napokat?
Igen, ezt olyan sokan megkérdezik. Tegnap is megkérdezték, már ma is megkérdezték itt a kapun.
Nem vagyok az első.
Nem az első vagy. Hogy ilyen mozgalmas és öröki pörgős ember voltam, de apám, anyám milyen volt ez? Nem úgy van, akarsz ilyen. A feleségem nem. Ezt megkérdezték tőlem. Nem nagyon foglalkoztam én még ezzel, hogy mit fogok csinálni. Azért 71-be fordul az ember, meg is vagyunk fáradva, ez kétségtelen, de csináltattam már, na mindjárt, akkor megmutatom, tyúkolat, nyúlketrecet, már van 2 nyulam, és még van itt nekünk egy üdülő. Itt üdülünk, még van egy poroszlón, hogy megy hazafele, ott van vagy 28 vagy 30 darab gyümölcsfa, most fogok ültetni oda, és még vagy 10-et, itt még egy sincs, ide is fogok vagy 10-et ültetni, és lesz, mivel elfoglalom magamat, meg leszeretném írni ezt, ami velem történt az életben, azt mindenféleképpen leszeretném. Én nagyon szeretek sakkozni. Szeretem a sportot. És egyiket se tudtam űzni. Legalábbis az utóbbi sok-sok éven keresztül építkeztünk, a családot kellett rendezni. És ezeket úgy szeretném szépen bepótolni, hogy szeretnék olyan kis csendes, kis öreg emberhez méltó illan életet élni. Tehát megvannak az elképzelésem, és remélem, hogy fog sikerülni.
75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Mai adásunkban ráemlékeztünk. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Adásunkat hangtárunkban az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Köszöni mai figyelmüket is a szerkesztő Kojsza Péter. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Veszélyek közt forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az örök élet kenyeréről szóló beszéd után, amelyet az elmúlt vasárnapokon részletekben olvastunk, a mai vasárnaptól visszatérünk Márk evangéliumához. A mai rész törvényekről és parancsokról, illetve azok megtartásáról szól. A farizeusok és írástudók megbotránkoztak azon, hogy Jézus egyes tanítványai nem mosnak kezet étkezés előtt, azaz nem tartják meg a mózesi törvényeket, s emiatt kérdőre vonják a mestert. Válaszában Jézus nem arra törekszik, hogy megvédje tanítványait, hanem tanítást ad a törvények megtartásának értelméről. A törvényekkel kapcsolatban az első problémát az okozza, hogy melyek számítanak vallási törvényeknek, és mi az, ami egyéb szabály. Bármennyire is furcsának tűnik számunkra az étkezés előtti kézmosás, illetve az edények leöblítése Jézus korában, elsősorban vallási és nem egészségügyi előírás volt. A vallási tisztasági törvények eredetileg csak a papságra vonatkoztak, s ezeket a szertartások végzése előtt kellett elvégezni. Jézus korában viszont a farizeusok csoportjának egyik programja az volt, hogy ezeket kiterjesszék mindenkire és a mindennapi életre. A Jézus és a farizeusok közti viták forrása, hogy melyek az isteni törvények és melyek az emberiek. Ha a törvények között valamiféle rangsort akarunk felállítani, akkor az isteni törvények mindenképpen az emberi törvények elé kerülnek. Ez akkor lehet fontos, ha egyes törvények között ellentmondást vélünk felfedezni, s nem tudjuk, hogy melyiknek engedelmeskedjünk. Ilyen esetekben az isteni törvények megtartása egyértelmű elsőbséget élvez. Jézus határozottan elutasítja azt a farizeusi szándékot, amely emberi törvényekkel akarja helyettesíteni az Isten által adott parancsokat. A törvényekkel kapcsolatos jézusi és farizeusi álláspont leglényegesebb különbsége abban áll, hogy Jézus nem a külső formaságokra figyel, hanem a szív belső szándékára. Nem elegendő, ha szavainkkal tiszteljük Istent, de a szívünk távol van tőle. Nem sokat ér ugyanis, ha valaki teljesen lélektelenül megtart bizonyos szokásokat, és ragaszkodik a hagyományokhoz, ha azok csak külső formaságok számára, de közben engedi, hogy szívében gonoszság uralkodjék. Jézus azt szeretné, hogy a lélek tisztaságára törekedjünk, és ne szennyezzük be azt bűneinkkel. Az isteni törvények nem veszik el szabadságunkat, hanem a javunkat szolgálják. Helytelen az az elképzelés, hogy a szabadságunk teljesen korlátlan, és bármit megtehetünk. A szabadság sosem jelentheti az Istentől való függetlenséget, hiszen éppen az ő törvényei biztosíthatják számunkra az igazi lelki szabadságot. Jézus nem elítélni akar, hanem megtisztítani. Nem a kezünket nézi, hanem a szívünket. Az ő számára a szívünk tisztasága a fontos. A kezet persze könnyebb megmosni, a szívet már nehezebb megtisztítani. a kezek tisztasága vagy piszkossága szemmel látható bárki számára, a szívet egyedül Isten látja, szívünk szándékait egyedül ő ismeri. A szentmisében a felajánlott áldozati adományok átvétele és előkészítése után a pap kezet mos, és közben halkan ezt mondja: mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. A szív megtisztulásának jelképes cselekedete ez, amelyhez lélekben a hívek is csatlakoznak. Hányszor sietünk kezet mosni, ha valamivel bepiszkítottuk? Hát siessünk szívünket is megtisztítani, ha a bűn bemocskolja. A hegyi beszédben Jézus ezt mondja: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Isten a tiszta szívűeknek mutatja meg önmagát, még akkor is, ha talán koszos, mosatlan a kezük. Urunk Jézusunk, te örömhírt hirdettél az embereknek, és olyan igazságokat tanítottál, amelyek emberségünk legmélyét érintik. Te azt kéred tőlünk, hogy ne kedvetlenül, hanem örömmel és irántad való szeretettel teljesítsük parancsaidat. Te azt várod tőlünk, hogy ne kényszerből, hanem önként és szeretettel kövessünk téged. Te azt kéred tőlünk, hogy keresztutadon is kövessünk. Érted, és az üdvösség reményében lemondunk a kényelemről, az evilági előnyökről és személyes érdekeinkről. Nem ragaszkodom régi életemhez, hanem élek az új élet lehetőségével, amelyet te adsz. Töltsd el szívemet az újrakezdés örömével, töltsd el szívemet az irántad való őszinte szeretettel.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Az énekrend a következő: éneklő 100-533-as, Szent vagy Uram 227-es, éneklő egyház 595-ös, Szent vagy Uram 121-es és 102-es énekei. Tehát még egyszer: Éneklőegyház 533, Szent vagy Uram 227, Éneklőegyház 595 és Szent vagy Uram 121, valamint 102-es énekei, amelyek a szentmise keretében felcsendülnek. Kapcsoljuk tehát az Egri Bazilikát, imádkozzanak velünk!